Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsor első felében a magyar labdarúgó válogatottal fogunk foglalkozni, hiszen kiderült, hogy mely együttesek ellen fog majd pályára lépni a csapat a németországi Európa-bajnokságon, hát mint ahogy azt már minden hallgató szerintem tudja, sorrendben Svájc, aztán a házigazda Németország, végül pedig Skócia vár Marco Rossi fiaira az EB csoportban, és itt van velünk a telefonvonalban Dénes Ferenc, sportközgazdász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Nagyon sok véleményt lehetett olvasni a sorsolást követően, tényleg ettől volt tele a közösségi média, megszólaltak szakemberek, megszólaltak szurkolók, egyébként a szurkolók oldaláról egyfajta talán túlzott optimizmus is megfigyelhető, de hát ilyen a labdarúgó szurkoló élete. Először azt kérdezném öntől, hogy mire gondolt, amikor megkaptuk az ellenfeleket. Nagyon sok fórumon én azt olvastam, hogy az EB egyik legkiegyensúlyozottabb csoportja a miénk.
Én is azt látom, és ahogy mondtam, nem kicsit meglepett az optimizmus, ami a magyar közvéleményen eluralkodott, de ez is egy árulkodó jel arról, hogy hogyan gondolkozunk, mit érzünk a magyar labdarúgó válogatott iránt, mármint hogy közösségileg. Mert hogy azért Svájc tud nehéz ellenfél lenni, a skótok mindig kellemetlenek, és egy rendkívül elszánt, érzelmileg töltött csapat, egyébként nem rossz futballistákból áll, a németek pedig a házigazdák, szóval, hogy egyáltalán nem tartom könnyű csoportnak, az is igaz, amit Rossi úr mond, hogy, vagy igaznak vélem, amit Rossi úr mond, hogy azért mi versenyben vagyunk ezekkel a csapatokkal. A németek, különösen, hogy házigazdák, azért azt gondolom esélyesebbek nálunk.
Igen, ha már szóba hozta Marco Rossit, két nyilatkozat szintén nagy utat járt be a közösségi médiába. Csányi Sándor MLS elnök azt mondta, hogy cél a továbbjutást, célként kell megfogalmazni. A szövetségi kapitány inkább én úgy láttam, hogy a földön próbálja tartani a szurkolókat, álomként fogalmazott. Ugye itt lehet azért lovagolni a szavak jelentésén, mert hát célként meghatározhatunk olyat is, ami akár a jelenben még nem reális, de azért dolgozunk, hogy az legyen. Rossi nyilatkozata kicsit óvatosabb, ön szerint is?
Szükségszerűen, mert ugye hát azért ő van a frontvonalban, ő tartja oda az arcát, tehát azt mondja, hogy továbbjutás egyértelmű, és ha véletlenül nem sikerül, van rá valamekkora százalék esély, akkor nyilván mindenki, hát elsősorban a média előveszi a nyilatkozatát, és szétszincálja. Az MLS elnök ebből a szempontból, hogy is mondjam, kényelmesebb pozícióban van, hiszen ugye az elhíres úgymondás szerint nem ő rúgja a gólokat, az MLS azt mondja, hogy ő megteremtette a feltételeket, és ez igaz a magyar labdarúgás számára. Tehát mondom, a pozíciójukból fakad az óvatosság. Egyébként, ha sztorizni lehet, akkor mondom, hogy ugye volt itt magyar vízilabdaedző, aki úgy ment ki egy olimpiára, nagyon régen volt a hallgatók zöme, szerintem akkor még nem is élt, hogy az ezüstéren már kudarc. Azt hiszem nem végeztünk a dobogón. Utána le kellett mondania. Tehát azért a magyar sportban ez a típusú félelem azért benne él, azt gondolom, kulturálisan további öröklődött, és hát Rossi úr, ahogy alkalmazkodik egyre inkább a magyar jelen, ez a magyar valósághoz, mondom, túl azon, hogy a szövetségi kapitány szükségszerűen óvatos, mondja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként a Rossinak van igaza, óvatosnak kell lenni.
Ha már sztorizgatás, ön szerint egyébként ez csak Magyarországra, a magyar szurkolókra, a magyar sportsajtóra jellemző, hogy győzelem esetén tényleg az egekig felmagasztaljuk a csapatot, vereség esetén meg egyfajta letargia uralkodik el. Én ezt kicsit álkérdésnek érzem, mert véleményem szerint ez azért nem csak Magyarországra jellemző, de lehet itt nagyobb mértékben akár.
Megerősítem, álkérdés, de visszaigazolom, amit én olvasok, például elsősorban az angol sajtót olvasom, de eljutnak a nagy futball nemzetek hírei közvetve áttételesen hozzám. Mindent azt látom, sőt azt gondolom, hogy a magyar sajtó még visszafogottabb ahhoz képest, amit például Angliába tudnak művelni egy sikerrel vagy sikertelenséggel, szóval mi inkább a kiegyensúlyozottabb középmezőnyhöz tartozunk ebben.
Kicsit vizsgáljuk meg, hogy tényleg mi lehet azért az oka annak, hogy van egyfajta erőteljes optimizmus a magyar szurkolókban. Hát ha csak azt nézzük, hogy idén a magyar válogatott veretlen volt, 1976 óta nem történt ilyen, és hát sorozatban 3 EB-re kijutottunk, akkor ez táptalajt ad a bizakodásnak mindenképpen. Ön szerint mik voltak egyébként a legfontosabb komponensei ennek az egy évnek?
Visszanyúlnék oda, hogy a magyar válogatott egészen frenetikus eredményeket ért el nemzetek ligájában, tehát azért legyőztük a németeket, legyőztük az angolokat idegenben, és sok mindent lehet mondani, hogy nem akartak, vagy nem figyeltek oda, meg ez, meg ez, meg amaz, de azért azt lehetett látni, hogy a magyar csapat egy nagyon koncentrált, nagyon összeszedett csapat, érett csapatnak tűnik, és amit hangsúlyoznék, és talán ez az oka az optimizmusnak, vagy ha úgy tetszik a túlzott optimizmusnak, nagyon rég láttunk olyan válogatottat, amelyiket ennyire akart. Tehát lehet, hogy az összes többi, tehát időben korábbi években is akartak a válogatott, de ez nem látszott. Nem látszott ennyire, hogy nagyon akarnak. Szerintem érzi ez a generáció, hogy sokra hivatott, a magyar futball szintjén sokra hivatott, együtt van a csapat, van egy jó edzője, van önbizalma, van világsztárunk is most már, tehát vezéregyéniségünk, aki mögé fel lehet sorakozni, de hátul is olyan emberek vannak, akik komoly bajnokságban edződtek, tehát biztos, hogy nem fognak bekakálni, amikor a németekkel játszunk, mert akár a kapusunk, akár a hátvédünk hetente játszik német stadionokba.
Bocsánat, most, hogy közben szakítom, ez nagyon érdekes, pont néztem, hogy a németekkel szembeni örök mérlegünk az pozitív.
Igen, hát ez történelmi táblázatban van, de mondom, nézd, minden nemzetnek vannak hullámvölgyei és csúcsai. Az a típusú hosszú ideig tartó mély hullámvölgy, amiben, vagy szakadék, amiben a magyar labdarúgás volt az elmúlt évtizedekben, azért az párját ritkító, tehát olvastam olyan nyilatkozatokat, hogy tényleg ilyen sajnálattal nyilatkoztak futballvezetők, régi legendák, hogy sajnálják, hogy a magyar futball ennyire alul teljesít, mondom, hogy mondjuk egy 5-10 évvel ezelőttről beszélünk, és ehhez képest szinte robbanásszerűen fejlődött a válogatott, és azok, emlékezzünk vissza, tehát volt nekünk ugye Feröer-szigetek, volt Andorra, kudarc, és ebből épültünk fel, és lett első, a Magyarország első számú csapata a futballválogatott. Nagyon nagy utat jártunk be.
Említette az akaratot, egy másik sikerrecept az mindenféleképpen az, amire szintén utalt Szoboszlai Dominik kapcsán, hogy minél több játékosunk szerepeljen erős csapatokban, olyan csapatokban, amelyek európai kupa küzdelmeket vívnak, viszont emellett, hogyha kicsit meg akarjuk nézni, vagy meg akarjuk vizsgálni, hogy mi az, amit belsőleg strukturálisan a magyar futball tudott hozzáadni ez a válogatott szereplés, ez akkor ön mit mondana?
2010 óta a Csányi Sándor vezetésével egy, hogy is mondjam, az üzleti életet ismerő, a termelési folyamatokat gyakorlatban, mesterfokon látó és gyakorló ember, és emberek kerültek a magyar labdarúgásba. Én ezt egy nagyon komoly és fontos tényezőnek látom. Belülről láttam azt, hogy hogyan szervezték át a szövetséget, hogyan csinálta Csányi és Vági Márton egy modern szövetség koncepcióját, megkészített, hozott be tanácsadókat, struktúrálták át az egész magyar labdarúgást. Ezt a szervezeti tényezőt nem győzöm hangsúlyozni, mert láthatatlan, és a közvélemény számára kevésé, meg hát ugye nálunk ez egy klasszikus divat szídni az intézményrendszert. A másik fontos tényező az az hihetetlen mennyiségű pénz, amit elsősorban Orbán Viktor döntése kapcsán beáramlik a magyar labdarúgásba, az általában sportba és a labdarúgásba különösen. Talán összeszámolni se lehet a csatornákat, nem a pénzt, a csatornákat, amilyen ágakon áramlik a pénz a magyar labdarúgás felé. Ez az erőforrás mindenképpen kellett ahhoz, hogy egy új magyar futball épüljön fel. És a harmadik tényezőtnek említem, a harmadiknak mondom, de most a sorrend talán nem annyira érdekes, az, hogy Marco Rossi személyében sikerült találni egy olyan szakembert, aki ráérzett erre a csapatra. Nem vagyok sportszakember, tehát nem tudom megmondani ennek a részleteit. Kívülről azt látom, hogy még egyszer elmondva ezt a mondatot, hogy ráérzett erre a csapatra, hiszen azért emlékezünk, hogy nagyon komoly tévedései voltak azért a szövetségnek, szövetségi kapitány szintjén. Tehát volt olyan szövetségi kapitányunk, akit egy selejtező sorozatban első meccs után leszettünk. Volt olyan, akit három barátságos meccs után, ha jól emlékszem, kirúgott a szövetség, pedig megváltóként érkezett ide. Volt olyan, aki először nagyon jó teljesített, majd egy történelmi kudarca zárta a karrier, a válogatott karrierjét. Szóval nagyon sokfajta próbálkozás volt, és akkor jött egy ember, egy olasz ember, aki részben tökéletesen illik ehhez a magyar válogatotthoz, mert olyan embereket hozott, akikkel úgy tűnik, hogy szakmailag tökéletes összhangban van. Másrészt az a válogatott, amit ő összerakott, kívülről azt látom, teljes mértékben bízik benne, hogy ő jó lesz. És ez egy fontos dolog, mert azért megint visszatérve azért egyre több, és a meghatározó játékosaink külföldi bajnokságban edződnek. Tehát találkoznak egy más futballkultúrával, más szakmai munkakultúrával, és korábban a hírek szerint azért voltak ebből problémák, hogy a Magyarországról visszatérő játékosok egyszerűen nem is értették, hogy mit akar a szövetségi kapitány, mert annyira blödőnek tűnt a dolog, és Marco Rossi pedig azt mondja, hogy persze, ugyanazokkal az elvekkel, ugyanazokkal a gondolatokkal, ugyanabban a kultúrával van jelen a futballban, amit ők Liverpoolban, Lipcsében, nem sorolom tovább, tapasztalnak, látnak naponta. És azt mondják, hogy ha ez az ember ugyanabban a kultúrában, akkor nyilván ért hozzá, érdemes figyelni arra, amit mond, és végrehajtani azt, amit kér tőlük.
Ez nagyon érdekes. Valószínűleg nem dől el Marco Rossi személyével az az örök vita, hogy egy válogatott élére az adott nemzetből jöjjön szövetségi kapitány vagy külföldről, de minden esetre talán, amit az MLS struktúraváltása kapcsán is mondott, mert az MLS is többször egyébként nyilatkozott, hogy a cél az új Orbánok és Stajsok megtalálása, hogy rá kell ismerni, hogy nemzetközi esedik a futball, és nem lehet csak azzal villognunk, hogy hát megvan a saját magunk magyar kultúrája, futball kultúrája, történelme, és csak a kapcsán kell építkeznünk.
Hát ez egy nagyon érzékeny téma, amit mond, mert ha ez igaz, és én ezt a mondatot tényleg nem is értem, a labdarúgó szövetség részéről olyan szoktak meglepő dolgokat mondani.
Mármint ez az új Orbánok és új Stajsa?
Igen, mert egyébként tényleg csilliárd milliárd forintot költünk a magyar utánpótlás nevelésre és akadémiai képzésre, közpénzt, tehát a maga is az én meg a hallgatók pénze is ebbe bent van, majd avval áll elő az MLS, hogy egyébként találjunk olyan embereket, akiknek a nagymamája Soroksáron született. Mert akkor ez, azért az megkérdőjelező, hogy nekünk kell-e tényleg ezt a pénzt ilyen mennyiségben, vagy akkor, ha távlatosan is az a célja az labdarúgó szövetségnek is az a mondat, ez azt jelenti, hogy nem bízik a magyar utánpótlás képzésben, mert nem azt mondja, hogy akkor építsük be az akadémián most 16 éves gyerekeket, 4 év múlva 20 évesen már legyenek az új Szoboszlaik, hanem találjunk külföldön Patagóniától Vladivostokig embereket, akiket magyarnak tudunk idézőjelbe igazolni. Az egy kicsit furcsa nekem, de hát nem kell nekem mindent értenem.
És tényleg itt, hogyha ezt a nagyon sok irdatlan mennyiségű pénzt vizsgáljuk, akkor ennek az egyik égköve, akár mondjuk az a hazai atmoszféra megteremtődése, meg mondjuk akkor a Ferencváros, amelyet sikerült igazából kistafingírozni, és most már ott van folyamatosan az európai kupákban, és ugye a csatár Varga Barnabás, meg a kapus Dibusz Dénes a válogatott erőssége. Tehát igazából ebben nyilvánul meg ez a sok pénz, hogyha a pozitív oldalát akarjuk figyelni.
Igen, és a kérdés mögött meghúzódó feltételezéssel teljesen egyetértek. Tehát ha miközben azt mondjuk, hogy a külföldről hazajött játékosok, és ugye a Szoboszlai kapcsán nem győztek néhány, hogy is mondjam, a magyar politikai élettel és sporttal kritikus véleményformának hangsúlyozni, hogy Szoboszlai nem is a magyar utánpótlás nevelés terméke, ez nem igaz. Egyrészt nem igaz, mert Szoboszlai azért mégiscsak itt nevelkedett kiskorában, az MTK-nál is volt 2 tucat mérkőzése a korosztályos csapatban, innen ment Salzburgba, nem sorolom tovább, tehát innen tette meg a kezdő lépéseit. De visszafelé is igaz, tehát kellett ez a forma, kellett ez a rengeteg, kellett az, amit megint nem látunk, tehát a nagy közönség feltétlenül nem lát. Tehát itt vannak emberek, akik ilyen őszi, esős hajnalukban elindulnak falvakban, saját autóval, vagy most már az Egyesület által vásárolt kis busszal összeszedni a gyerekeket hajnalban, mondom, hogy elmenjenek Bozsik-tornára 10 kilométerre, 20 kilométerre, 30 kilométerre. Ott eltöltsenek velük egy napot, futballoztassanak, megetessék őket, hazahozzák a gyerekeket. Csak el akartam mondani ezt a hangulatot, hogy azért, hogy Magyarországon az a futball kultúra, ami eddig nem létezett 2010 előtt, vagy mondjuk 2015 előtt, a hirtelenjében megteremtődött. Ezek a gyerekek futballoznak, ezek közül számosan elkezdtek érdeklődni ténylegesen, nem csak futballozva, hanem nézni a futballt, berobbant Szoboszlai, most már mindenki Szoboszlait akart venni, és ha ha egy gyerek Szoboszlai mezt akar, akkor Karácsonyra azt fog kapni, abba fog szaladgálni, és hirtelen az egész családnak a Szoboszlai név mond valamit, a magyar futball elfogadottá válik. Tehát nem az lesz, mint volt még évtizeddel korábban, a futball, hagyjál fiam békén, tanuljál rendesen, menj tovább. A futballoskor örül a gyerek, és most már örül mindenki, hiszen győz a magyar válogatott, győztesek vagyunk. Ez is egy nagyon fontos elem, amiről beszélgetünk, hogy, és ezt a miniszterelnök egyébként nagyon jól érez rá, hogy erre a győztesnek lenni mentalitást, ezt elhozta a magyar futball válogatott. Ez kézzelfogható. Tehát a népzenei kultúránk emelkedése is, hogy Splitben kitüntették a primásunkat, azt elolvasunk hírként, de nem érezzük át. De az, hogy a magyar futball válogatott legyőzi a szerbeket, oda-vissza, ezt látja a televízióban. Ezt a sajtó oda-vissza hozza, ez ömlik rá, és még egyszer mondom, a saját gyereke lévén, amit megtapasztal ebbe a képzési rendszerben, hirtelenjében a családok számára az elfogadottá vált. Szóval ez egy nagyon összetett történet. Abban, hogy miért tartunk itt, meg kell értenünk, és ha megértjük azt, hogy mi történt a magyar futballválogatottal és a futball környezetével Magyarországon az elmúlt 10 évben, akkor nagyjából megértjük, hogy mi történt felünk az országgal az elmúlt 10 évben. És még egyszer ide teszem a mondat, végére ugyanaz, hogy ennek a költség-haszon elemzése, ez nem történt meg, a miniszterelnök költségekről nem is akar hallani, mert azt mondja, hogy a nemzeti kultúra, a nemzeti identitás az nem pénzben mérhető.
Hát igen, meg kicsit partalannak is tűnik az ezzel kapcsolatos vita folyamatosan.
Ez igaz, de előbb-utóbb valakinek majd számot kell vetni, valószínűleg azután a jövő generáció majd ezt elkezdi számolgatni, és akkor erről megszületnek az elemzések.
Akkor ezt szeresszük is el ezt a témát, mert nagyon sokat lehetne róla beszélgetni, de akkor most még konkrétan menjünk vissza arra, hogy mi vár az EB-n a magyar válogatottra, vagy inkább mit várhat az MLS, és akkor kicsit szerintem földhöz ragadtabban, vagy ilyen mocskosabb pénzügyekről is nyugodtan beszélhetünk.
Hát ugye az, hogy mi várható, az a legjobban az otcokban mutatkozik meg, tehát hogy a fogadó irodák mit gondolnak erről a dologról. Azért használjuk ezt a mérőeszközt, mert a fogadó irodáknak ebbe komoly pénzük van, tehát ha rosszul lövik be az otcokat, akkor tönkre mennek, és ezt nem szeretnék. És abból azt látszik, hogy a csoportunkból Németország után minket látnak esélyesebbnek, tehát az otcaink jobbak, mint a skótoknak és a svájciaknak valamennyivel, a németeknek sokkal nagyobbak az otcaik, tehát ez azt jelenti, hogy azt várják tőlünk, hogy tovább jussunk, hogy most ezen túlmenően hova lehet még eljutni, ez az adott, tehát a mérkőzések alakulásától, a szerencsétől, a pillanatnyi döntésektől, és hát sajnos a játékvezetéstől is függ, hogy innentől kezdve hova jutunk.
És tényleg visszacsatolva ahhoz, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy pénzügyileg egy szövetségnek mit hoz egy Európa-bajnoki szereplés, itt is nagyjából ugyanaz a szisztéma, mint a Bajnokok Ligájában, hogy más a díjazása a döntetlennek, a győzelemnek, a továbbjutásnak, és itt akár komoly euró 10 milliókat lehet ugrani?
Ha 10 milliós nem is, de azért a komoly milliók jelennek meg a szövetség számláján, ugye? Több ágon is érkezik pénz. Az első ugye az, hogy a részvétel, tehát az, hogy kiharcoltuk a részvétel, az önmagában 9,5 millió eurót jelent szövetségi bevételként, és aztán a teljesítménytől függően jönnek a további pénzek, például egy döntetlen 750 ezer eurót ér egy győzelem a csoportkörben ennek a dupláját, ha 8-at döntőben esünk ki, az újabb 2 millió, és így megyünk felfelé. Azt jelenti, hogy aki megnyeri az EB-t, és tegyük fel, mind a három csoportmeccsét megnyeri, 34 milliót fog kasszálni, ez az 12 milliárd forint. Na most az a furcsaság van, hogy a Magyar Szövetségnek, ha nem is azt mondom, hogy nem számít 12 milliárd forint, de már nem rengeti meg. Tehát voltak olyan évek, amikor 12 milliárd forint szövetségi bevételről csak még álmodni sem mertünk. Mondom, ez az EB győztesnek a jutalma. Tehát ez a pénz azért most már a Magyar Szövetség számláján megjelenik, hogy ez hogy jelenik meg most, ezt talán megint, ahogy mondta, messzire vezet. Tehát azt mondjuk, de ha tovább jutunk a csoportkörből, és azt mondjuk, ahhoz legalább mondjuk van 2 győzelmünk, akkor minimum egy olyan 14-15 millió euró körül kaszálhat a szövetség, amit nyilván ennek egy részét valamilyen típusú jutalom formájában kifizeti a játékos, a másik részét beforgatja a magyar labdarúgás fejlesztésébe. De ezen kívül van, mondom, tehát a válogatottat adó játékosok, azok a magyar klubok, akik válogatottat delegálnak az Európa-bajnokságra, ők is kapnak valamilyen típusú kompenzációt. Azért mondjuk, ha Paksról bekerül két ember, aki játszik is a csapatban, ott már azért komolyabban látszik az összeg, összeg, ami megjelenik. És aztán van a harmadik szála a pénzforrásoknak, amikor az Európa-bajnokság elszámolása megtörtént, az UEFA megtart valamekkora összeget arra, hogy ő is beleforgatva a haszont az európai labdarúgás fejlesztésében, részben közvetlenül azonnal jutott el pénzt a magyar futballban, és nyilván más európai futballban, részben pedig ilyen fejlesztési forrásokban képezve alapokat, amelyhez hozzáférhet a magyar futball is, visszacsoroghat a pénz. Szóval nagyon-nagyon sokfajta módon jelent meg a szövetség számára közvetlenül a pénz. És aztán utána az, hogyha a játékosok jól szerepelnek, akkor nyilván ez a saját karrierjük szempontjából sokat jelentett, ha a magyar bajnokságból megy egy játékos, és ő ugrik ki, mint sztár az EB-n, akkor a transferdíjból származó jövedelem annak a klubnak a számára is komoly bevételt jelenthet. Szóval egy ilyen EB gazdasági összefüggései és a Magyarországon landoló pénzek ilyen értelemben, amit mond, már helytálló, hogy 10 milliós nagyságrendben mérhetők.
Még egy utolsó kérdésem lenne itt az interjú végén, hogy ugye a 2024-es EB-nek Németország ad otthont, a 28-as Egyesült Királyság Írország közös rendezés, majd olasz-török közös rendezés. Emlékezhetünk, a 2020-as EB különböző több mint 10 városban volt. Az a koncepció teljesen megbukott, és most már visszatérünk az egyországos vagy a társrendezői szisztémához?
Nagyon úgy tűnik, és valamiért ezt nagyon ütötték a futballbürokraták, meg a sportbürokraták, hogy ez nem jó, nincs meg az EB feeling, és hogy ez szétesik az Európa-bajnokság. Én ezt tehát bizonyos mértékig ezt érzékeltem a dologban, mint szurkoló, hogy itt is, ott is, amatt is. Viszont más oldalról, viszont nekünk magyaroknak mekkora élmény volt már Európa-bajnokságot rendezni. Ha kis rendezőként, csak csoport, akkor is rendeztünk. Tehát itt voltak a franciák meg a portugálok tétmeccseken, tehát valódi éles tétmeccseken, tehát nem selejtező meccseken, meg nem nemzetek ligáján, hanem EB-n itt voltak. Nekem, és nyilván mindazoknak, akik ott voltak, azért ez egyfajta büszkeséget jelenthet, örömet jelentett, hogy itt voltunk. De azt is látom, hogy azért egy egységesülő Európában ez a sportturizmus tud egy élményt lenni, hát mindenki, aki ezt a műsort hallgatja, tudja, hogy vagy ő maga is a Facebookot nyomja, próbál jegyet szerezni, dumál róla, készül arra, hogy akkor Németországba megyünk, úgy osztja be a szabadságát, tehát ennek is van egy izgalma, hogy egy országban, és akkor ez egy kulturális élmény jelenthet. Most nekem úgy tűnik, ahogy maga is felsorolta, hogy ez a koncepcióhoz tér vissza az UEFA.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk, a Sportérték vendége Dénes Ferenc sportközgazdász volt, tegye máskor is, minden jót, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.